Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ha van itt olyan, aki szereti a rosszul felépített igehirdetéseket, akkor az most figyeljen, mert örömét fogja lelni ebbe a maiba. Azt nem mondom, hogy rossz igehirdetés, mert az a Szentlélek munkája, és ő bármit előhozta, de hogy rosszul felépítettnek tűnik, az biztos, hiszen egyrészt lesz egy alapigénk, ami két részből áll, aminek az egyik felét majd később olvasom fel. Ráadásul elolvasok olyan igét, ami meg nem tartozik az alapigéhez. És ez még nem lenne elég, akkor a luteránusok által nagyon előírt három pont helyett hat dolgot is szeretnék a szívetekre helyezni. Nem hiszem, hogy mindenkit mind a hat pont meg fog szólítani, bár lehet, de biztos lesz olyan egy-kettő, amit az Úristen direkt a mi szívünkre szeretne helyezni. A jeruzsálemi bevonulás története három részből áll. A mai alapigénk az egyrészt az, amikor Jézus megsiratja Jeruzsálemet, másrészt pedig, amikor megtisztítja a templomot. A templom tisztításról később szeretnék szólni, viszont amikor Jézus megsiratja Jeruzsálemet, az elé szeretném felolvasni a bevonulásnak a történetét is. Így hallgassuk most meg a mai alapigét, hogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetében, most a 35. verstől a következőképpen. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. S ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. És innen kezdődik a mai alapigénk, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amen. Kedves testvéreim, a mai történetünk a jól ismert virágvasárnapi történetnek néhány része. És az első, amit látunk, hogy nagyon nagy öröm van az embereknek a szívébe. Sokszor azt szokták mondani, hogy ez nem is volt igazi öröm, mert néhány nap múlva elárulták Jézust, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon őszinte öröm volt. Az emberek itt összejöve Jeruzsálembe összeszedik mindazt, amit láttak, mindazt, amit megtapasztaltak, hogy azt olvassuk, hogy hálát adtak azokért a csodákért, amiket láttak, és tényleg öröm van a szívükbe. Kiszakadnak egy kicsit a hétköznapokból, kiszakadnak mindabból, amivel benne vannak, és örülnek, hogy végre valami történik, végre valaki érkezik. Nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ki az, aki jön. Nem mindenki tudja ezt pontosan megfogalmazni, sokan talán egy nagy prófétának tartják, és ez is egy nagy szó, de jó látni azt, hogy örülnek az emberek. Örülnek annak, hogy valaki érkezik. Örülnek annak, hogy Jézussal találkoznak. És ezért adtam ezt a címet ennek az első pontnak, hogy ami látszik és ami nem, mert ez az, ami látszik. És én azt gondolom, hogy ez egy őszinte öröm. És ebben az őszinte örömben ott van Jézus, aki átadhatná magát egy kicsit ennek az örömnek, együtt örülhetne, együtt nevethetne ezekkel az emberekkel, de szinte egy kicsit az önkontrollját elveszítve, a fájdalmát őszintén kimutatva, Jézus elkezd sírni. Ránéz a városra, és sír. Miért sír Jézus? Azért sír Jézus, mert Isten fiaként tudja, hogy mi fog következni. És Jézus a következőt látja, és ezért tartom nagyon-nagyon jónak a mai ószövetségi igét. Hogy 1300 évvel ezelőtt az Isten szövetséget kötött a népével, és megígérte neki, hogy papok és királyok népe lesztek, hogy ti lesztek az én népem, és én végig veletek leszek. És nem kérek mást, mint tartsátok be a törvényt, mint valóban szeressetek engem, ne legyetek bálványimádók, legyetek hűségesek hozzám. És Isten 1300 éve küzd a népével, és 1300 éve azt látja, hogy a népe újra és újra elbukik. És azt mondja Jézus, hogy az Istennek le fog telni a kegyelmi ideje. Egészen megrázó ez az egész. Jézus ránéz Jeruzsálemre, és nem azt látja, ami a szeme előtt van, hanem látja az 1300 év eltékozolt életét, azt a sok hűtlenséget, szakadást, nyomorúságot. Látja, hogy Isten hányszor büntette meg a népét, akár fogsággal, és hozta vissza őket. Látja azt, hogy itt a római korban egy viszonylagos békében élhetnek, és egyszerűen mi megy a városba, és azt mondja Jézus, hogy letelik a kenyelmi idő. És 33 évvel később Vespasianusnak a seregei megjelennek Krisztus után 66-ban. És 4 évvel később, Krisztus után 70-ben Titusnak a seregei elfoglalják Jeruzsálemet, és ahogy Jézus megmondta, kőkövön nem marad, és letelik a kegyelmi idő. Azt mondja Jézus, hogy jöttek hozzátok proféták, most itt vagyok én, de nem hallgattok rám, és ennek egyszer vége. Nem véletlen az, hogy Máté evangéliumában itt mondja el Jézus azt a példázatát, ami arról szól, hogy egy gazda bérbeadja a földjét, és elkezdi küldeni a szolgáit, és mondja, hogy adjátok meg a bért, ami nekem jár. És mit olvasunk? Ezt mondja Jézus. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. Jézus itt beszél a saját koráról. De amikor a munkások meglátták a fiút, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szöllőn kívülre, és megölték. Amikor eljön a szöllő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szöllőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják neki a termést a maga idejében. Mennyire megdöbbentő ez a mondat, hogy a munkások meglátják, ezt mondják, gyertek, öljük meg, és a templomtisztítás története pedig majd ezzel fog végződni. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. Azt mondja Jézus, hogy a szemetek előtt történik mindez. És van még 3 évtizedetek arra, hogy megtérjetek és megváltozzon az életetek. Hasonló dologról beszél a 2. korintusi levélbe Pál, amikor azt mondja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Azt mondja Jézus, hogy Isten kegyelmes volt, majdnem 1,5 évezredig, de ennek vége lesz. A Talmudot olvastam az elmúlt napokban, Lacinak köszönhetően, sokat szoktunk erről beszélgetni, és találtam benne egy érdekes történetet. Volt egy rabbi, Eliézernek hívták, és ő neki ez volt a kedvenc mondása és figyelmeztetése mindenki felé, térj meg egy nappal a halálod előtt. Ez egy nagyon jó tanács, nem? De mit mondtak erre a tanítványok? De tudja-e az ember, hogy melyik nap fog meghalni? Éppen ezért így válaszolt, annál inkább térjen meg még ma. Itt is ezt látjuk, ezt a fajta sürgetést, hogy itt van a kairosz, itt van a kegyelmi idő. És azt mondja Jézus, hogy én látom, hogy az én népem nem fog ezzel élni. És mennyire csodálatos az, hogy mégis voltak olyanok, akik Jézust felismerve, csak már önmaguk nem zsidóként, hanem keresztényként élve, meg tudtak szabadulni ebből a helyzetből. Vegyük nagyon komolyan ezt, hogy van kegyelmi idő, és ez a kegyelmi idő tart. És lehet azt mondani, hogy majd a halálom előtt egy nappal megtérek, csak Isten senkinek nem mondta meg ezt a napot, és hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy az ember az utolsó pillanatban már sokszor könnyek között keresi talán ennek a lehetőségét, de nem sikerül. Ez az első nagyon fontos üzenet, hogy állunk ezzel a kegyelmi idővel. A második fontos üzenet az arról szól, hogy Jézus, ahogy mondtam, átadhatná magát az örömnek. És azt látjuk, hogy Jézus sír. És hogy kérdezek meg mindenkitől 2 dolgot. Egyrészt, hogy mikor sírtunk utoljára. Hogy kérdezem inkább úgy, hogy mikor siránkoztunk utoljára. Mert a kettő nem ugyanaz. Mert igen, sírni lehet nagyon sok helyzetben, és nagyon komoly helyzetben, legyen szó akár gyászolókról, vagy bármi másról, vagy akár, ahogy most tegnap egy testvérünktől hallottam, akinek az arcán találtak egy foltot, ami rossz indulatú daganat volt. Igen, ezek tényleg olyan helyzetek, amikor lehet sírni. De Jézusnak lett volna oka a sírásra? 5 nap múlva várta őt a Golgotai kereszt. 5 nap múlva várta őt a legkegyetlenebb kivégzési mód. És nem magát síratta. És azt gondolom, hogy megvan a helye a sírásnak. És igen, aki olyan élethelyzetben van, ez egy teljesen természetes dolog. Sőt, Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Most sírás helyett hadd kérdezzem azt, hogy hányszor siránkoztunk már, akár az elmúlt héten. Láttam egy megrázó képet, ami arról szólt, hogy egy férfi állt egy gyönyörű autó mellett, és azt mondta, hogy bárcsak ilyen autóm lenne. Következő képen egy hölgy állt egy gyönyörű ruha előtt, és azt mondta, bárcsak ilyen ruhám lenne. Harmadik képen pedig egy kisfiú ült egy tolószékben, nézte az utcát, és azt mondta, hogy bárcsak oda mehetnék én is, ahova akarok. Azt gondolom, a mai kornak egy óriási nagy problémája a siránkozás. Egy óriási nagy probléma az, hogy azért nem tudunk örülni annak, amink van, mert mindig többre és mindig másra vágyunk, és képesek vagyunk olyan helyzetekben is csak önmagunkkal foglalkozni és önmagunkat siratni, amikor erre valóban nincs is okunk. Egészen különleges és szép a zsidókhoz írt levél mondata. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Ugye ezzel kezdődik az egész, hogy az ember elhajol Isten kegyelmétől. Hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Szóval, hogy a keserűség nem hirtelen jön, gyökere van, ami elindul lefelé, és a megerősödik, és az ember lelkébe, amikor elindul lefelé, akkor az emberben felnövekszik utána, és sokakat meg ne fertőzzön. Átragad másra is a panaszkodás. Efezusi levélben ezt írja Pál, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás, legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Azt szoktuk mondani, hogy persze az Isten káromlásra vigyázunk, de itt a keserűség az ezzel együtt van. Jézus példát mutat arra, hogy a legnagyobb nyomorúságban is az ember körbe tud nézni, és tud imádkozni másokért, és észre tudja venni mások fájdalmát. Még egyszer mondom, van, amikor bezárkódik az embernek az élete, és ez teljesen természetes. Most inkább arról szeretnék szólni, amikor erre igazából nem sok okunk van, és mégis ezt a fajta keserűséget hordozzuk magunkban. Ezután folytatódik a történet, ez a templom tisztításnak a története. Ezt szeretném felolvasni, és utána még ennek az üzeneteit a szívetekre helyezni. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Miért tisztította meg Jézus a templomot? Négy üzenetet ezzel kapcsolatban hadd mondjak. Az első az, hogy Jézus fellépett a kufárság ellen. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Ugye mindaz, ami régen elkezdődött a Sínai hegynél, hogy Isten elmondta, hogy hogyan kell történnie az áldozatnak, hogyan kell bemutatni a különböző italáldozatot, éldeláldozatot, hogyan kell imádkozni, ez központosult a jeruzsálemi templomban. A jeruzsálemi templomban élték ezt meg az emberek, és ott valami egészen furcsa dolog alakult ki. Jól tudjuk, hogy nagyon sokan jöttek Jeruzsálembe, és nagyon sokan próbáltak ott áldozatot bemutatni, de hát nagyon kevesen voltak, akik mondjuk Alexandriából hozták el a bárányt, vagy bármi más, ezt ott kellett megvenni. Persze jól tudjuk azt, hogy nem ugyanaz az ára egy hamburgernek akkor, ha otthon rakjuk össze, vagy egy fesztiválon, vagy egy strandon. Ugye hallunk a Balatonnál 4000 forintos lángosról, édesanyám mondta ezt, hogy ő egy fél kiló lisztből, nem tudom, hogy csinál 4 lángost pár száz forintból, aztán ott meg ezért lehet fizetni 15 000 forintot. Itt is ez volt, ha már ide jössz, fizessél sokat. Jól tudjuk azt, hogy mindenki hozta a pénzét. Pogánypénzt nem lehetett bevinni a templomba. Zsidópénzt se lehetett bevinni, mert tisztátalan kezek érinthették, ezért át kellett váltani, nevezzük ilyen Szent Tantuszra, amivel befizették a különböző adományokat. Itt is busás haszon volt az átváltásom. Az átvágás is volt, de átváltásom. Ezen kívül ugye jeruzsálemi templom volt középen a városban, ezért a pogányok udvarán az emberek át is vágtak, ami rövidebb volt. Ugye példaként hoztam föl Vekerlén, hogy amikor megyek a püspök hivatalba, és feljövök a Ferenciek terénél, akkor nem kerülöm meg a Nemzeti Múzeumot, hanem szépen átmegyek, és akkor ott a Puskin utca keresztbe. Hát sokan ezt csinálták a jeruzsálemi templommal is, létrákkal, vagy kapával, kaszával szépen átmentek a pogányok udvarán. Tehát az egészet nagyon felbojdult valami volt, és persze a főpapi család tartotta kézbe az egész üzletet, akik ebben nagyon-nagyon jó kerestek. És teljesen természetes, hogy ez volt az egyik, ami miatt Jézus felháborodott, hogy mivé vált ez az egész. Hogy csak a pénz, ami az egész mögött van, és ezt próbálta ezzel a tettel jelezni. A második, ami nagyon fontos dolog, hogy fellépett a képmutatás ellen. Gondoljunk bele, hogy látszólag azért rend volt. A megfelelő időben, másodpercre pontosan beöltözött a főpap, bemutatta az áldozatot, megfelelő módon vágták el az állatok nyakát, vizsgálták őket, gyújtották a tüzeket, látszólag minden rendben volt. Csak Jézus mögé nézett ennek az egésznek. És azt mondta, hogy az egész az rablók barlangja, és nem csak az rablók barlangja, hogy üzleteltek, hanem ahogyan éltek. Hadd mondjak erre egy példát, most megy az olimpia, és direkt nem a legdurvább példákat mondom, 100 méteres női síkfutás volt, ahol be lehetett tekinteni abba a helységbe, ahol készültek a sportolók, hát nem az öltözőbe, de ahol várták, hogy hívják őket, még a számokat ragasztották ki, és egyéb dolgokat, és az egyik ilyen sportoló hölgy lehajolt, és szépen előkapta a rúzsát. Szépen megrúzsozta magát. Mellette volt egy másik ilyen hatalmas, gyönyörű nagy körmökkel, ilyen fonott hajakkal, mindenne. Hány tized másodpercet segített a rúzs neki az eredményben? Mennyivel futott jobban? Én sokszor azt látom, hogy rosszabbul futnak akkora hajköteggel és egyébbel, de semmit. Ettől még nem baj, nincs bajom a rúzsal, csak sem sok értelme volt. De Jézus körülbelül ezt látja, hogy az egész ilyen szépen néz ki, de alapvetően ettől nem lesz ő gyorsabb, ti meg nem lesztek tisztábbak. És ezt személyesen hagyj fordítsam a saját életünkre, hogy hányszor öntöttük le a mi életünket, bűneinket vallásos mázzal. Hogy olyannak nézzen ki, hogy látszólag, mintha azért tennénk, de valami egészen más van mögötte. Hadd olvassam egy lelkésznek a gondolatait, így szól, annyi minden kufárrá teheti a szívünket, testvéreim. És a Golgota felé menő Jézus ezeket a dolgokat ma is látja. Látja életed nyomorúságát, látja, hogy miben vagy kufár vagy rabló, és meg szeretné tisztítani az életedet. Meg szeretné tisztítani, hogy ne bűnökkel telt szívvel várd a feltámadást. Fel szeretne emelni, hogy a Golgotától el tud jutni az üres sírig. Azt gondolom, hogy a pénzváltás mellett ez már sokkal inkább elkeserítette Jézust. És a következő dolog, amiben Jézus Krisztus, ami számunkra példa ebben a történetben az, hogy egyrészt fellépett a kufársággal szembe, fellépett a képmutatással szembe, és fellépett a gyávasággal szembe is. Nagy bátorság kellett mindaz, amit Jézus tett. Egyrészt volt egy templom őrség, akik husángokkal és botokkal voltak felszerelkezve, a rómaiak nem engedtek nekik rendes kardokat, de ezek készen álltak a templom különböző pontjain, hogy rendet tegyenek. Másrészt meg a rómaiak a templom fölé építették az Antonius erődöt, kvázi mint egy térfigyelő kamerával látták az egész udvart, és ha bármi volt, akkor azonnal, hát ők már rendes kardokkal rohantak be. És Jézus ezt mégis itt megteszi, mert Jézus nem volt gyáva. Jézus bátran fellépett az Isten káromlással szembe, és mindazzal szembe, amit itt látott. Néhány évvel ezelőtt a szegedi piaristáknak a honlapján jelent meg egy nagyon érdekes írás. Remélem senkit nem érdekel, de azért elolvasom. Azért mondom, hogy nem érdekel senkit, mert ez a címe. Hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról? Tehát ha valakinek az a célja, hogy garantáltan sikertelen legyen a missziója, akkor tartsa meg ezeket, de ha nem, akkor érdemes ezt az ellenkezőjére fordítani. És amikor feleségemmel Vekerléről hazafele beszélgettünk, akkor az volt bennünk, hogy mennyire jellemző ez ma az egyházra. Hogy milyen sokan megfogadják ezt, akár most egy-egy konkrét példára is gondolhatunk. Mindenek előtt azért beszél, hogy megkedveljenek az emberek. Csak általánosságba beszélj Istenről, és kerülj minden olyan témát, ami konkrét elköteleződést kérne. Kerüld a kényes témákat, hiszen már Jézusnak is szemére vetették, kemény beszéd ezt kihallgatja. Ne molesztáld a hallgatókat, és ne érints lelkiismereti kérdéseket. Semmiképpen sem mutasd ki lelkesedésedet vagy fájdalmadat, hiszen azt gondolnák, hogy te magad is elhiszed, amiről beszélsz. Ne emlegesd, hogy te magad megtapasztaltad a Szentlélek erejét, mert ezzel azt a látszatot keltheted, hogy van benned valami, ami másokból hiányzik. Csak egészen általánosan ítéld el a hibákat, és ne nevezd bűnnek, nehogy valaki magára vegye és letörjön. Hát Jézus nem nagyon érdekelt, hogy ki fog letörni és kiveszi magára ezeket. Ne kelts olyan benyomás, mintha Isten elvárna bárkitől is, hogy megtérjen és az életét kiszolgáltassa neki. Kizárólag csak a szelíd és megbocsátó Jézusról beszélj, és arról, hogy a mennyei atya szeret bennünket, bármit is teszünk, hiszen ő a szeretet. Legyél toleráns mindenféle felfogás iránt, kerüld a konkrét állásfoglalásokat, hiszen mindenkinek keresnie kell az igazságot. A keresés tartsd magasabb rendű tevékenységnek, mint a megtalálást. Végül vigyázz arra, hogy mindig mindenki megelégedetten menjen haza az ige hirdetésről. Vízválasztó időket élünk. Feleségemet idézem itt újra, hogy most megnyilvánult, én nem nagyon szoktam ilyen Facebookon megnyilvánulni, meg írogatni, meg egyebek, már leszoktam róla, de benne még ott van ez a lelkesedés. De ahogy így megnyilvánult, teljesen tisztán, normálisan Isten igéjéről, néhány kevesebb követője lett. De hát ő komolyan vette azt, hogy nem elég vigyázni arra, hogy mindenki megelégedetten menjen haza az iget hirdetéstől, vagy olvasson, hanem abba tényleg Isten szóljon hozzánk. Összefoglalva ezt írja egy lelkész. Igaz, hogy Isten annyira alkalmazkodott hozzánk, hogy emberré lett, de annyira nem, hogy az igéjéből bármit is elengedett volna. Nagyon fontos. Isten igéjéből nem engedett el semmit. És Jézus ezt komolyan vette. Azt mondta, ez az imádságháza, ez a szövetségnek a helye, ez nem ezért készült. És arra gondoltam, hogy Jézus megtette volna azt is, hogy bemegy a templomba, szétnéz, és utána a Getsemáné kertbe mond egy jó kis példázatot a tanítványainak. Ennyi, bennyi, milyen ez a templom, hát ez nagyon nem tetszik nekem, valami szép, ennél szebbet mondott volna biztos, azt el van intézve. De nem, Jézus kifejezte, hogy ezre nem ért egyet. És a negyedik, ebben a részben is tulajdonképpen a mai alkalom, a hatodik üzenet, hogy mit tett Jézus, fellépett az Istentől elrendelt helyére. Ez az egész, mind amit elmondtam, benne van. De nem értjük meg a történetet, akkor nem értjük a zsidó gondolkodást. A zsidók nagyon-nagyon gyakran cselekedetekkel prédikáltak. Képekkel és cselekedetekkel. A példázatokról sokat tudunk. Jézus ritkábban tett ilyen tetteket, amik prófétai cselekedetek voltak, de megnézzük az Ószövetséget, tele van ilyennel. Az egyik proféta igával a nyakába jár, a másik homokból épít várat és széttapossa, a harmadik a fazekashoz megy el, eldug egy szikla hasadékba egy övet. Rengeteg példa van. Sőt, valaki még egy prostituáltat is feleségül vesz. És ez, amit itt Jézus tett, ezt tudták a főpapok is, ez egy profétai jel. Itt Jézus azt mondja, hogy mindaz, ami itt volt, most már nem javítgatni fogom. Ez az egész el lesz törölve, és valami új kezdődik. Eddig Isten ezt adta nektek. Ebben kellett volna megállni, de valami új kezdődik. És ez az új vele kezdődik. Vége annak, hogy bárányok vérével lehet áldozatot bemutatni. Mostantól fogva Jézus Krisztus az egyetlen bárány és az egyetlen áldozat. És hogy fejezzem be valami nagyon-nagyon fontossal, hogyha valaki mindezek után szeretne gyakorlati dolgot is magával vinni, van ennek a mai igénynek még néhány szava, amiről nagyon keveset beszélünk. Jézus bevonul, sír, megtisztítja a templomot, és ezt olvassuk utána. Ezután naponként tanított a templomba. A mai kereszténység nagyon sokszor ezeket a szavakat mondja. Bűnös vagyok, bűnös az egyház, bűnös a világ, milyen ez a gyülekezet, milyen ez az olimpiai megnyitó, meg egy csomó mindent lehet mondani. Milyen. Jézus nem állt meg itt. Jézus nem állt meg azzal, hogy ja Istenem, milyen ez a templom, meg ez a kultusz. Azt mondta, hogy oké, ezt észrevesszük, de két dolog kell. És könnyen megegyezni így, ha TT-re gondolunk, és most nem az Audi TT-re gondolok, ami az egy elég jó kis sportkocsi volt régen, a két T betű, ez a tisztítás, és a tanulás. Egyrészt ahhoz, hogy mindezek a dolgok, ami életünkben helyükön legyenek, kell a tisztítás, tisztítsd meg szíved Jeruzsálem nép, és még inkább tisztítson meg minket az Úristen Jézus Krisztus vérével az úrvacsorába, és kell a tanulás, hogy tanuljuk az Isten igéjét. Hogy ez a nép is megtanulja, mi történik? Azok a zsidók, akik lehet, hogy ott hamis dolgokat tettek, találkoznak Jézussal, akár már a feltámadottal, megváltozik az életük, keresztények lesznek. Megtanultak valami fontosat. És meg tudják ragadni a kegyelmi időt. És tudnak tanulni. Együtt vannak a tanulásban ezek az emberek. Adja az Isten, hogy mi is így tudjunk valóban, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ma úrvacsora is van, megtisztulni, és így tudjunk tanulni is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, azt kértük az imádságban, hogy vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet, vagy üdvöd veszted. Úrunk Istenünk, attól, hogy itt tudjuk mi is felvenni a harcot, mindazzal, ami körbevesz minket. Köszönjük Jézus példáját, aki egyszerre tudott bátran tenni és megszólalni ilyen helyzetekben, amikor Isten káromlás folyt, amikor emberek képmutató módon éltek és kufárkodtak. De téged kérünk, hogy így tudjunk a mi életünkbe is odafigyelni ezekre a dolgokra. És Úrunk Istenünk, téged kérünk, hogy tisztíts meg minket, hogy tudjunk a te utadon járni, tudjunk a tieid lenni. Úrunk Istenünk, te látod, hogy mennyi idő van még előttünk, azt is te látod, hogy mennyi idő van talán még a szabadságból, amikor több időnk van rád figyelni, igédet olvasni. Ebbe is kérünk, hogy erősíts meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.